bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. 329. énekünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves szülők, kedves keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok e kicsinyeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk együtt most arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiben, a 18., 19. és 20. versekben olvashatjuk. Jézus Krisztus mondta tehát, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És éme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Kedves szülők és keresztülők, nagyon örülünk valóban annak, hogy elhoztátok a kisgyermekeket ide az Isten házába, hogy így indítjátok őket útra, és most ezekben az ünnepi pillanatokban egy édesanya példájával szeretnélek bátorítani benneteket ezen az úton való továbbhaladásra. Erről az édesanyáról a Szentírásból olvashatunk, Sámuel első könyve első fejezetéből, Annának hívják. Számára nem volt kérdés, ez kiderül az előbb emlegetett bibliai fejezetből, hogy gyermeke neveléséhez hozzátartozzon-e az élő Istenről szóló tanítás. Tudta azt, hogy gyermekének is mindenek előtt Istenre van szüksége, és azt is tudta, hogy mihelyt a pici értelme már nyiladozni kezd, akkor lehet Istenről beszélni. Anna nem úgy gondolkozott, majd, ha felnő, ő eldönti. Hát mit döntene el, hogyha nem is ismerheti meg Istent? Hogy dönthetne egyáltalán Isten mellett? Kicsi korától kezdve meg kell vele ismertetni. Ez az édesanyja tudta azt, hogy minden szülőnek Istentől kapott felelőssége az, hogy Bemutatja-e úgy Istent a gyermekének, megismerteti-e úgy Istent vele, hogy aztán, amikor már tényleg dönteni tud, akkor tudja, hogy ki is az, akit választ élete urául, vagy akit esetleg elutasít. Anna magatartásában az is figyelemre méltó, hogy nem azt mondta kis Sámuelnek, arra van Siló, akkor abban az időben, amikor ők éltek, ott volt a szentély, hadd mondjam így, hogy ott volt a templom, menjél oda, gyermekem, mert templomba menni végső soron mégiscsak jó dolog, Isten tiszteleten részt venni, énekelni, Isten magasztalni így, hanem azt olvashatjuk ott abban a fejezetben, hogy az egész család együtt ment oda. Nem azt mondta Anna, hogy apádnak meg nekem annyi dolgunk van, hogy nem érünk rá Isten tiszteletre menni, mert érted dolgozunk, fiam, hanem azt mondta, akkor tudunk érted dolgozni, meg mindent megtenni érted, ha együtt hallgatjuk Isten beszédét, hogyha együtt imádjuk őt. Anna életében olyan szépen megjelenik az is, hogy a hit az igazából életforma. Sokáig nem lehetett neki gyermeke, de megtudjuk a Szentírásból, hogy ezt is hittel vette tudomásul, ezt a fájdalmas hiányt is. De ugyanakkor imádkozott gyermekáldásért, aztán amikor megkapta, akkor hittel hordozta a szíve alatt a kis életet 9 hónapig, hittel vette a karjára először, és hittel bízta rá Istenre. Igen, a hívő élet nem valahogy külön történik, vagy mondjuk csak a nagy egyházi ünnepeken, vagy esetleg bizonyos vasárnapokon, és a hétköznapjainkat pedig közben éljük Isten nélkül. Ez nem így van. A szürke hétköznapok is Isten előtt zajlanak. A munka is Isten tiszteletté válhat. Az Istenben hívő ember kiváltsága, hogy mindig úgy figyelhet Istenre, hogy kérdezheti őt, hogy várhatja az ő útmutatását, tanácsát, várhatja a választ arra a kérdésre, mit akarsz, hogy cselekedjem. És hogyha gyermeke van, akkor pedig, mint ahogyan egy másik bibliai szülő, Sámsonnak az édesapja tette, hozzáteszi ehhez a kérdéshez azt is, hogy mit cselekedjék a gyermekünk, mi hogyan neveljük őt. Mutasd meg, mert mi nem tudjuk. Nem arra akarjuk kényszeríteni a gyermekünket, hogy azt pótolja be, ami nekünk nem sikerült, hanem azt szeretnénk, hogy az valósuljon meg, amit te terveztél, Istenünk. Hiszen te teremtetted a gyermekünket is, és csak akkor lesz boldog, csak akkor lesz a helyén a gyermekünk, hogyha azt teszi, amivel te bíztad meg. És én szülőként honnan tudjam, hogy mi a te gondolatod a gyermekemmel. Ezért kérdezlek hát, és várom rá a választ engedelmes szívvel. Milyen nagy dolog az, hogy így nem csak magunkra számíthatunk, hanem ennek a világmindenségnek teremtő, megtartó urára, az ő útmutatására, segítségére. Szívből kívánjuk most azt, hogy így legyen ez mindkét család életében. És akkor valóban áldás fogja kísérni utatokat, és a kicsiny gyermekek útjait is. Amen. Most valljuk meg közösen az élő Istenbe vetett hitünket. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint két kérdést intézek most még hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermeke az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten bevetett hitükről, majd ők maguk önként vallást tehessenek a gyülekezet színe előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Úrunk Istenünk adjon erőt, bölcsességet, kitartást ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok valósítani. Kérjük imádságban ehhez az ő segítségét. Urunk Istenünk, mindenek előtt áldunk és magasztalunk téged a kicsin gyermekek életéért. Urunk, köszönjük neked, hogy megmutattad családok közösségében is, így módon is teremtő hatalmadat. Köszönjük neked szépségüket, épségüket. Köszönjük neked azt, hogy megtartottad az édesanyákat is az életadás nehéz pillanataiban. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy idehozták a te házadba őket, és köszönjük, hogy te kész vagy szövetséget befogadni e kicsinyeket is. Köszönjük, hogy kínálod mindazt, amit te egyszülött fiadban az Úr Jézus Krisztusban elkészítettél számunkra, emberek számára. Köszönjük, hogy ők is élhetnek mindezzel. És most arra kérünk téged, áld meg a családokat, benned való hittel, örömmel, békességgel, áld meg bölcsességgel. Segítsd őket, hogy valóban úgy tudják nevelni e kicsinyeket, hogy ők egyre jobban megismerhessenek téged, egyre jobban rácsodálkozhassanak szeretetedre, nagyságodra, és aztán valóban ők maguk is majd hadcsatlakozhassanak hozzád. Áld meg, kérünk, mindnyájukat, kegyelmedből, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Noémi, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Áfram. Kristóf, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Áfram. A minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg ezeket a kisgyermekeket. Nevelje fel őket szüleiknek örömére, anyaszentegyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el mi is a helyünket, és énekeljük a 134. zsoltárunkat mind a három verszakával. 134. zsoltárunkat énekeljük, és amikor majd a harmadik verszakát énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most gondoljunk különösképpen is erre a két kicsi gyermekre.
A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 25. Zsoltárt olvasom, leülve hallgassuk meg, mert hosszabb az ige szakasz. Könyörgés Isten vezetéséért, Dávidé. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaid, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Isten. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr. Ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsáss meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhít szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van. Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tarts meg életemet. Ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, rendhagyó módon egy picit csendben leszünk eleinte. Urunk, eljöttünk hozzád. Eljöttünk erre az Isten tiszteletre, mert veled akarunk találkozni. Rólad akarunk hallani. Tőled akarjuk hallani az élet bölcsességeit, a problémáinkra a megoldást, a szívünk fájdalmára az enyhülést. Urunk, itt vagyunk. Másképp nem tehetünk, mert nem tudunk nálad jobb dolgot az életünkbe. Nincs nálad fenségesebb és örömtelibb ebben a világban. Köszönjük a szeretetedet. Köszönjük a kegyelmedet. Köszönjük az erődet, amivel megtartottál az elmúlt héten. Látod, hogy mennyi nehézséggel küzdünk. Mennyi fájdalom és bánat ér bennünket. Miközben az élet rohan. És megtaláljuk benne az elrejtett örömöket és a békességet. Urunk, ne nézz a mi vétkeinkre, ne nézz a gonosz lelkünkre, hanem arra nézz, akikké lehetünk te benned. Taníts bennünket a te utaidon járni, Urunk. Légy itt most velünk, ezen az Isten tiszteleten. Áld meg a te szent lelkeddel a jelenlétet. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 173. dicséretünket, a 42. Zsoltár dallamára. 173. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Hallgassátok meg Istennek igéjét a példabeszédek könyvének a 3. részéből, a 6. verset olvasom. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ma már általánossá vált az autóvezetés. Vannak, akik napi szinten autóba ülnek, és rutinból vezetnek. Nem kérdés számukra, hogy mikor kell sebességet váltani, mert ismerik a kocsi motorját, hangját. Sokszor már megszokásból tudják a hazavezető utat. Egyszerűen csak rutin munka a vezetés. Hiszen az autó azt csinálja, amit az ember akar. A számítógép is ilyen. Az ember kiad egy billentyűparancsot, és a gép végrehajtja. A nem gondolkodó, nem érző gépeket egyértelműen lehet vezetni. De mi van akkor, ha két ember találkozik, és az egyik abból a főnök, a másik a beosztott? Akkor ez a vezetés már nem olyan egyszerű, mint egy autóé. Nem tudom, hány vezető beosztású ember ül itt most közöttünk. Ha megkérdezném őket, valószínű elmondanák, hogy milyen nehéz a beosztottaknál elérni, hogy úgy végezzenek el egy feladatot, hogy azzal ők is el tudjanak számolni a saját főnökük felé. Azt sem tudom, hogy hány beosztott ember ül itt közöttünk, de valószínű, hogy ők pedig arról tudnának beszámolni, hogy a főnök sokszor értelmetlen, logikátlan megoldásokat kér egy adott feladatra. Ha végig gondoljuk, hogy milyen a vezető-beosztott kapcsolat az emberek között, azt látjuk, hogy sokat kell tenni azért, hogy jól működjön. De nem így van-e ez az ember és az Isten viszonyában is? Isten is egy vezető. Mondhatnám úgy is, hogy ő a főnök. De ha ezt a szót halljuk, rögtön eszünkbe jut, hogy milyen vezetőket ismerünk. Vannak ugyebár diktátorok, akik elmondják pontosan, mit akarnak, és elvárják, hogy átgondolás nélkül végrehajtsák az alkalmazottak. Egy diktátor főnöknél véletlenül se gondolkodj, mert csak pórul járhatsz. Vannak ennek pont az ellentetjei, akik a túlzott határozottság helyett határozatlanok. Az ilyen vezetőnél az ember nem tudja, hogy tulajdonképpen mit is kell tennie. Mi a feladata? És ha a beosztottakat megkérdezzük, hogy melyik főnök a jobb, akkor érdekes módon különböző válaszokat adnának. Mert valakinek az a kényelmesebb, ha nem kell gondolkodnia. Valaki pedig túl kreatív ahhoz, hogy alkalmazkodjon, ezért jobb, ha szabad kezet kap a munkáján belül. Azt gondolom, hogy nem azon múlik a jó vezetés, hogy milyen a vezető, hanem azon, hogy egyértelmű-e a vezetési módszere. Ilyen értelemben pedig az emberi vezetők sokkal könnyebben követhetőek, mint maga Isten. Igen. Isten sokszor nem egyértelmű. Ezért van annyi kérdés bennünk Isten vezetésével kapcsolatban. Pedig Isten az igazi vezető, nem diktátor, aki gépnek tekint bennünket, és amit parancsol, azt nekünk szó nélkül végre kell hajtani. Mert erre ott vannak az angyalok, akik tudják és cselekszik Isten akaratát. De Isten nem is határozatlan, aki mindent ráhagyna az emberre. Nem tehetünk mindent úgy, ahogy akarunk, de mégsem vagyunk gépek sem. Isten nem olyan módon vezet, mint ahogy mi az autót. Isten vezetői stílusa a párbeszéd. Tudom, érdekesen hangzik ez a megfogalmazás. Mit is értek ez alatt? Isten szól. Kijelenti önmagát. Sokszor csak annyit mond. Itt vagyok. És már el is hallgat. Nem mond többet. Vár, hogy te mit válaszolsz. És bizony, sokszor mi süketek vagyunk, és meg se halljuk, hogy szólt, meg se érezzük, hogy jelen van. Így hát mi nem is válaszolunk. Így elég nehéz dolga van, ha mi nem figyelünk rá. Sokszor már csak akkor érdeklődünk, amikor elhallgat, és csendben van. pedig erre a csendre olyan egyértelmű a válasz. Nekünk is csak annyit kell mondani. Isten, én is itt vagyok. És csendben maradni. Jelen lenni. Isten jelenlétében. És ebben a csendben, Isten anélkül, hogy egy szót szólna, Isten lelke által elkezd vezetni. Mi módon? Hogyan? Az titok. Arról bizony az emberiségnek fogalma sincs. Csak ő tudja, a láthatatlan, megfoghatatlan lélek, akinek a jelenlétét érezzük, hogy vezet. Merre? Arra, merre ő akar. Lehet, hogy a csendben lepereg előtted az elmúlt hét eseményei. Valami problémával, nehézséggel szembesülsz önmagadban ebben a csendben. Az is lehet, hogy Isten szeretetét kezded el érezni, vagy olyan gondolatot támad, amely egy másik ember megsegítésére ösztönöz. Isten a csendben vezet, de nem hallgatással. Az, aki nem bírja a csendet, nem bír megállni az élet felpörgött ritmusában, az akarva akaratlanul elvágja magától azt a lehetőséget, hogy vezethetővé váljon. Mert Isten meghallható, de ahhoz el kell engedni az aktuális ügyeket. Elhallgatni, és oda hallgatni. Figyelni kell a csendben. De Isten nem csak a csenden keresztül szól. Sokszor ad magáról jelzést a zűrzavarban, a ricsajban, a felpörgött világban, egy autócsattanásban, egy megpördült kocsiban, egy sikolyban, egy emberi tragédiában is ott van. Tényleg ezt akarjuk? Ha kerülöd a csendet, és kerülöd Istent a hétköznapokban, akkor az élet alapvetően túl zűrzavaros és zsúfolt ahhoz, hogy ott Isten helyet találjon magának. És így sokszor már csak egy robbanással tudja magára vonni a figyelmet. Vigyázzunk, mert ha nem törődünk az Isten csendes, szelíd hangjával, ő képes felemelni a hangerőt. Azért, hogy vezessen. De nem biztos, hogy érdemes addig várni a felelettel. Ahhoz, hogy Isten vezetni tudjon, kapcsolatban kell lenni vele. Ez a párbeszéd, ez a kommunikáció kapcsolata. Ő szól, kijelenti magát, és mi válaszolunk. Mivel? A problémáinkkal, a kéréseinkkel, hálával, köszönettel, az életünk eseményeivel. De ha csak eddig jutunk el az Istennel való kapcsolatunkban, ha nem bírunk elhallgatni, és csak mondjuk Isten előtt a dolgainkat, akkor hogyan tud ő válaszolni mindarra, amit szóltunk? Isten nem pszichológus, lelki szemetes láda, amiben ha beleöntöd a nyűgöd bajod, akkor megkönnyebbülsz. Isten élő, párbeszédes kapcsolatot akar veled. Nem az a baj, hogy te kiöntöd a szíved. Ez jó dolog. De képzeld el a szíved. Az elmúlt héten rengeteg dolog történt veled. Elkezded mindezt mesélni az Isten előtt. Uram, ezt tettem, ne haragudj. Uram, csúnyán beszéltem, bocsásd meg. Uram, áldalak és magasztallak ezért, hogy ilyen örömért. A végén pedig rámondod, ámen. És befejezve az imát, már rohansz is tovább. De hol van ebben az Isten? Nem csak te vagy jelen? Nem. Isten jelen van. Elveszi tőled mindazt, amit leraksz, odaadsz. Igen ám, de ha itt megállsz, akkor bizony üres szívvel távozol. A szívedet kürítetted, már nincs benne semmi, de hogyan lehet üres szívvel élni? Árul, de hogyan tudna téged az Isten vezetni, ha csak odáig jutsz el, hogy az életeseményeket, a feladatokkal kapcsolatos dolgaidat elmeséled? Isten szeretne ezekre reagálni. Szeretne neked erre valamit mondani. Félsz? Félsz megvárni Isten válaszát? Azért nem maradsz csendben? Azért csak kiönteni jársz a mocskodat a kereszthez? A keresztény élet nem csak arról szól, hogy az ember a bűneiből megtisztulni jár a kereszthez. Ha itt megállsz, akkor semmit nem tudsz az új életről, mert folyamatosan csak a régit tisztítod. Isten nem csak meghallgatni akar. Ő tanácsol. Ő válaszol. Ő útmutatást ad, hogy mit, hogyan tegyél. A Szent Lelke az igéje által. Ajándékozni akar. A lélek gyümölcsét, szeretetet, szelídséget, önmegtartóztatást. Várd meg, hogy mit felel. Várd meg a választ. És ha nem érted a válaszát, mert nem egyértelmű, akkor harcold meg. Akkor mondd el neki. Uram, nem értem. Nem világos, hogy most mit mondasz. A 25. Zsoltár arról beszélt, hogy Isten tanít bennünket az ő útjain járni. Nem helyettünk jár. Nem tudunk automatikusan helyesen élni. Nekünk tanulnunk kell Isten szavára figyelni, az ő vezetését követni. Mert a bűnös természetünknél fogva erre nem vagyunk önmagunktól képesek. Isten vezető, de az ember hajlamos szerepcserében élni. Az esküvőnk alkalmával kaptunk nász ajándékba egy sodrófát és egy papucsot ezzel a jelmondattal. Kíváncsiak vagyunk, ki fogja végül a papucsot hordani. Bizony, Istennel is lehet ilyen harcba keveredni, hogy az ember a saját kezébe akarja a sodrófát, míg Istennek a papucsot szánja. És ő sokszor még ezt is eltűri tőlünk, hiszen azt is megengedte, hogy véresre verjék, hogy megkínozzák. Akkor mit még neki egy papucs is? Nem akar mindenáron vezetni. Megengedi, hogy a saját kezedbe vedd az irányítást. Ő nem zsarnok. Nem akarja a saját akaratát rád erőszakolni mindenáron. Csak felkínál egy lehetőséget. A kegyelem, a szabadság, a vele való kapcsolatnak a következménye. Békességet ad, megnyugvást, erőt és kitartást a saját esetlen, bűnös természetünk legyőzéséhez. De ehhez nem elég Istenre gondolni, nem elég megismerni őt, hanem el kell őt ismerni, Úrnak. Azt olvastuk, hogy minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Honnan tudhatom, hogy ő vezeti az életemet? Ha érzem az eseményekben, az életem történéseiben, a rosszban is az ő jelenlétét, akkor ő igazgatja az utamat. Ha a történések mögött felfedezem Istent, akkor bízhatok, hihetek abban, hogy ő vezeti az én életemet is. Az igazgatja kifejezés azt jelenti, hogy egyengeti, egyenessé teszi az élet utamat. Nem egyszer segít, hanem szüntelenül, folyamatosan igazgat, egyenget. De ez akkor érvényesül, ha megismerem, ha észreveszem az életemben őt, és átadom Krisztusnak magamat, oda szánom, a testemet, a lelkemet, az egész lényemet Krisztusnak. Aki kapcsolatban van vele, annak az életét egyengeti. Ő vezet még akkor is, ha éppen rossz dolgok történnek. Van egy tanmese Noé történetével kapcsolatban a zsidó hagyományban. Amikor Noé a bárkát építette, segítséget kapott a hitetlen emberektől a fakivágásban. Azok annyira részegre itták magukat, hogy kivágták az összes fát, és felszabdalták össze-vissza. Noé pedig elkeseredetten kezdett hozzá a fák összerakásából a bárka építéséhez. Csodák csodájára a különböző méretre vágott fákról kiderült, hogy mindegyiknek helye van, a bárka megépíthető. Ez tényleg csak egy tanmese, ami azt példázza, hogy Isten nagyobb és hatalmasabb vezető az emberi bűnök, gyengeségek felett. Ő a rossz és nehéz helyzeteken is átvezet. Sokszor érthetetlennek, átláthatatlannak tűnik mindaz, amit Isten ad az életünkben. De higgyük el, hogy ha vele kapcsolatban vagyunk, akkor ő egyengeti a mi összekuszált életünket. Még akkor is, ha egy adott helyzetben éppen nem beszéltünk meg vele egy döntéshelyzetet. Mert Isten a világ és az élet ura. Ő vezet még akkor is, ha te éppen nem rá figyelsz. Az ember pedig csak visszanézve látja, hogy milyen próbák között vezette át őt az Isten. Látja visszanézve a kegyelmet, hogy semmit sem adtam, mégiscsak megtartott. Isten nem diktátor. Csak csendben megfogja a kezed, és te, ki tudja miért, indulsz vele. Sokszor szavak sem kellenek, csak elég egy gondolat, hogy ő veled van. Menj bátran az életutadon, mert minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Amen. Ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 274. dicséretünk második és harmadik versét. 274. dicséretünk második és harmadik verse így kezdődik, a súlyos gondok mit használnak.
Yeah.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, annyi megköszönni valunk van. Annyi mindenért tudunk neked hálát adni. Azért a rengeteg szeretetért, amit kaptunk az életünk során másokon keresztül. A szüleinket, a gyermekeinket, rokonainkat, barátokat. Ezt a rengeteg embert, akikkel kapcsolatunk lehet. Mégis ezeken kívül te vagy a legnagyobb ajándék számunkra. Hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk elhagyva saját bűnös nyomorúságunkba. Hogy te mindig megtanítasz bennünket a legrosszabb körülmények között is örvendezni. Örvendezni a te jelenlétednek, a te igédnek, az imádságnak, az éneknek. Egy ige hirdetésnek. Urunk, hálásak vagyunk. Azokért a helyekért, azokért az órákért, amikor veled időt tölthetünk, amikor csendben lehetünk, új erőt merítünk, és te vezetsz. Indulunk már tovább, Urunk, a következő hétre. Te látod, hogy kinek-kinek mennyi keserűség és szomorúság, mennyi fájdalom, mennyi terhelés van az életében a munkahelyéről. Te látod a feladatokat. Kérünk, Urunk, adj nekünk erőt a jövő heti feladatok ellátásához, a családi élet megszervezéséhez, hogy a felpörgött világban tudjunk még mosolyogni, tudjunk még örülni egymás jelenlétének, és a te jelenlétednek is. Adj nekünk békességet ebben a békétlen világban. Kérünk a betegekért. Enyhítsd az ő szenvedéseiket. Kérünk a gyászolókért, akik nehezen tudnak elengedni egy embert, akiknek hiányzik a szeretett ember. Urunk, annyi minden hiányosságunk van, annyi minden hiányzik a lelkünkből, úgy, ahogy egy gyászolónak. Te töltsd be ezeket a hiányokat. Te töltsd be a mi üres szívünket, szeretettel, örömmel, békességgel. Urunk, könyörgünk azért, hogy így áld meg a gyülekezetünket, a gyülekezetünk tagjainak a családjait, a hozzátartozóik. Köszönjük, Urunk, ezt a földet, ahol lakhatunk, ezt a várost. Hordozzuk szüntelenül előtted, Urunk, a nyomorúságát, a szenvedését. Urunk, légy kegyelmes nekünk, bűnösöknek. Jézus Krisztus nevéért hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földben is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Az Isten vezetése párbeszéd, hallottuk jó néhány perccel ezelőtt az ige hirdetésben. Isten szól, de várja a mi válaszunkat is. Erre lesz lehetőség most az istentisztelet után is, ahogyan azt hirdettem is elmúlt vasárnap, imaóra lesz, közösen együtt pihetjük hálánkat, kéréseinket Urunk Istenünk elé. Az imaóra lent a gyülekezeti helyiségünkben lesz, és sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ugyanilyen szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Holnap, azaz hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk. 7 órától, mivel hónap második hétfője lesz, ezért a presbiter testvéreket gyűlésre várjuk. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken délután 5 órai kezdettel konfirmációs óra lesz a gyermekeknek, 6 órától ifjúsági bibliaóra, 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára gyermekórát tartunk. Ahogyan azt hirdettem már, ez a vasárnap, tehát november 18-a egyben missziós nap lesz a gyülekezetünkben. A délelőtti istentiszteleten a református Iszákos mentő misszió vezetője hirdeti közöttünk Isten igéjét, és ugyanezen a délelőtti istentiszteleten egy az alkoholtól megszabadult személy is fog közöttünk bizonyságot tenni, elmondja, hogy hogyan történt ez az életében. Délután 4 órakor is találkozunk. Ez a találkozás kint a lakótelepen lesz a közösségi házban, ahol a missziónak a vezetője, illetve munkatársai beszámolnak a tevékenységükről, és elhangzik egy másik szabadultnak a bizonyságtétele. Tettünk most újra szórólapokat a persely mellé, kérjük a testvéreket, hogy vigyenek ezekből a szórólapokból, és vigyük ennek az alkalmunknak, ennek a napnak a hírét ki a városba, terjesszük minél szélesebb körben. Köszönjük azoknak a fáradozását, akik az épületünkben javító, illetve szerelő munkákat végeztek az elmúlt napokban, illetve akik az udvarunkat tették rendbe, összetakarították a sok lehullott falevelet. Isten áldja meg őket gazdagon. Örömmel hirdetem azt, hogy az elmúlt napokban megtarthattuk a Kamaraerdei Idősek Otthonában az evangelizációs istentiszteleteket szép rendben. Istené legyen a hála ezekért az alkalmakért is. November 15-én és 16-án egyházkeretű közgyűlésre kerül sor, és az erre a közgyűlésre készült jelentések egyikében olvastam azt, hogy az egyházmegyénkben, tehát az Északpesti Egyházmegyében 14 teológus hallgató van. Öröm és hála töltötte be a szívemet, hogy közben arra gondolhattam, hogy 14 között vannak a budaörsi gyülekezetből, tehát a mi gyülekezetünkből indult hallgatók is. Mostani beosztott lelkipásztorunk Bogyó Judit, aki hirdette Isten igéjét ezen a délelőttön, szintén itt a gyülekezetünkben gyermekórákon szívta magába az Isten szeretetéről, meg hatalmáról szóló bibliai történeteket annak idején. Aztán követték példáját, ketten is még, abban az értelemben, hogy a lelkipásztori hivatást választották, tehát a teológiára jelentkeztek, és abban az értelemben is, hogy a budapesti teológiára, Angyal Péter és Tóth Emese, teológus hallgatók, akik eddig is szolgáltak azért már a gyülekezetben, különösképpen is Emese, aki a gyülekezet ifjúságában, a fiatalok között nagyon sokat tevékenykedett eddig is, és reménységünk az, hogy Péter is még nagyobb erővel és lelkesedéssel bekapcsolódik ebbe a szolgálatba, és hogy ez így történhessen, ezért presbitériumunk javaslatára a Pro Ecclesia Alapítvány támogatja tanulmányaikat. Mi pedig hordozzuk őket szüntelen imádságainkban, hogy valóban Isten áldása kísérhesse az ő tanulmányaikat is, szolgálataikat is, egész életüket. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Hirdetem azt, hogy az elmúlt vasárnapi perselypénz 22.090 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat.
Isten tiszteletünk befejezéséül énekeljük a 434. dicséretünket végig, a negyedik utolsó versét fennállva. 434. dicséretünk így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Végezetül fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!